Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a délelőttön. János evangéliumából olvasom föl az útmutatónak az egyik mai igéjét, János evangéliumának a 6. fejezetéből a 63. versnek a 2. felét hallgassuk meg fönnállva. Tehát János evangéliumának a 6. fejezetének a 63. versének a 2. része így szól. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, amikor olvashattuk ma reggel az útmutatóink igéjét, amiből szép számmal voltak ma is üzenetek a számunkra, ezek között az igék között találhattuk meg az Úr Jézusnak ezen szavait, hogy ezek a beszédek, amelyeket én szólok és mondtam néktek, lélek és élet. És azon tűnődtem el, amíg ezeket a gondolatokat olvastam, hogy vajon mennyire vesszük mi komolyan az Úrnak ezt a szavát. Mennyire vesszük komolyan azt, hogy azt, amit ő mond nekünk, az lélek és élet. Vagyis, hogy azon keresztül Isten lelke életet ad az ember életében. Hogy élettel tölti meg a mi szívünket, élettel tölti meg a mi hétköznapjainkat. Valami olyan különleges dolgot állít elénk az Úr Jézus, amiben azt akarja mondani, hogy az én szavam jelenti számotokra minden nap az életet, ami változást hoz a ti mindennapjaitokban, változást hoz a ti jellemetekben, változást hoz a ti egész lényetekben az én szavam. És aztán azon gondolkoztam el, hogy vajon hogyan látszik ez meg, mondjuk az én életemben, és nem másról akarok beszélni, nem másokkal akarok példálózni, de magamban gondolkoztam el, hogy vajon milyen változást hozott az én életemben Istennek a szava, amely lélek, és amely lélek által életet teremt az én szívemben. Nem véletlen az, hogy a zsidókhoz írt levélből olvastam fel egy részt az imádság előtt, egy olyan részt, amit sokszor szoktunk olvasni, de valljuk be őszintén, hogy valahogy mindig úgy érezzük, hogy ezek a szavak mindig másról szólnak. Hisz ugye azt mondja az apostol, hogy nektek már rég tanítóknak kellene lenni, de még mindig csak gyermeki étellel kell, hogy tápláljanak benneteket, mert valahogy még nem jutottatok el arra a szintre a lélek által, vagy lélekben, hogy képessé váljatok arra, hogy ti másokat tanítsatok, hanem még mindig gyermekként élitek a ti hívő életeteket. És valljuk be őszintén, hogy amikor esetleg ilyen dolgokat ránk akarnak, vagy mi ránk akarják szabni ezeket a tanításokat, akkor mindig ott van bennünk ez a gondolat, hogy hát ez nem rólunk szól, nem nekünk szól, mert valljuk be, hogy ki az, aki szereti, hogyha őt kritikával illetik. Nem szívesen vállaljuk, és nem szívesen vesszük, hogyha bennünket megkritizálnak, még akkor sem, hogyha olyan emberek teszik ezt, akikre egyébként fölnézünk, akiket egyébként nagyon tisztelünk, de amikor elmondják azt, hogy te milyen vagy, amikor megfogalmazzák felénk a kritikát, akkor rájövünk arra, hogy, hogy nagyon nehéz ezt elviselni. Miért? És miért szoktunk megharagudni sokszor azokra, akik esetleg kritikát gyakorolnak felénk? Azért, mert nagyon nehéz az embernek szembesülni a saját hibáival. Még akkor is nehéz szembesülni a maga hibájával, amikor talán a maga szívében, maga lelkében, vagy maga gondolataiban még azt tudom mondani, vagy azt mondom, hogy hát van igazság. Tehát van igazság abban, amit ő megfogalmaz kritikaként, de akkor is ő nekem nem mondja. Hanem ha van is ilyen, akkor ez az én dolgom. De az, hogy valaki megfogalmazza felém azt a kritikát, ami lehet, hogy igaz, az nem szeretjük átélni, mert nem szeretünk lelepleződni. Nem csak az a baj, hogy megmondják, hanem az a legrosszabb, amikor lelepleződik az ember. És egyszer csak meglátják őt úgy, amilyen valójában. Mert nem szeretjük azt mutatni. Van egy történet a Szentírásban, amit mi mindannyian jól ismerünk, hisz sok prédikációt, igehirdetést is hallottunk erről a történetről. Ez az a történet, amikor Jézus tanítványaival megy az úton, és az ige azt mondja, hogy a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. És úgy én mindig elgondolkodom, ezt többször említettem már, hogy én szeretek eljátszani a gondolatokkal, ezekkel a történetekkel, egy kicsit talán magam számára, hogy érthetőbbé váljanak ezek az események, mert nagyon bőlére eresztve nem mondja el a Szentírás ezeket a történeteket. Én mindig megpróbálom magamban elgondolni, hogy mi is történhetett ott. Hogyan is zajlott le ez az esemény? Persze nyilván mindig benne van ebben a elgondolásban a tévedésnek a lehetősége, de mégis úgy érzem, hogy ha az ember az alapján nézi meg ezeket a történeteket, amelyek általában meg szoktak történni emberi közösségekben, akkor szerintem nincs olyan messze az igazi megoldástól. Mert nincsen új napa, vagy nincs új a nap alatt, tehát ezek a történetek valószínű, hogy valami ilyesmi módon történhettek meg. És én arra gondoltam, hogy milyen lehetett ez a közösség, amiben a tanítványokat mentek az úton. Azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Én valahogy azt tudnám elképzelni, hogy hát mentek ott a pofonok, bocsánat, ha nem is tevőlegesen, de azért jól oda mondogattak egymásnak ezek a tanítványok, jól megmondták egymásnak, hogy te milyen vagy, és hogy miért gondolod azt, hogy te jobb vagy a másiknál. Tehát mentek itt ezek a dolgok, tehát az, hogy valaki vitatkozik, hogy ki a nagyobb, ebben nyilvánvalóan benne van az, hogy a magukat mindegyik egy kicsit jobbnak akarta mutatni, a másikat pedig egy kicsit mindig kisebbnek vagy rosszabbnak. Tehát jól elmondhatták itt a tanítványok egymásnak egymásról való véleményüket, és ezzel is próbálták azt magyarázni, hogy tulajdonképpen ki is az, aki nagyobb, aki jobb, aki sokkal inkább méltó arra, hogy Jézussal kapcsolatban legyen, vagy méltó arra, hogy valamit megmondjon a másiknak. Ugye az a legszomorúbb abban ebben a történetben, hogy Jézus közelében tették ezek a testvérek. És ment az adom-kapom, ment a lehet, hogy a másik megsértése is, és amikor Jézus erről tudomást vesz, vagy amikor hátrafordul és megkérdezi, hogy na de mi ez, ami történik? Hallom, hogy nagyon susogtok, mocorogtok, mondjátok a dolgokat, nem tudom, hogy Jézus éppen mit csinált akkor, de amikor hátrafordult, és neki is gyanús lett már az, hogy itt indulatok is ugye elszabadulhattak, hogy de mit csináltok itt, miről vitatkoztok ilyen nagyon keményen. És akkor mindenki egy kicsit elhalkult. Mert nyilvánvalóan tudták azt, hogy az, amit ők tesznek, ez nem kedves Isten előtt. És az Úr Jézus rájuk is pirított, hogy miért, mind vitatkoztok itt az úton. És amikor nyilvánvalóvá vált az, hogy mi is történt, amikor aztán talán szemlesültve elmondták Jézusnak azt, hogy mi is történt ott közöttük, akkor azt mondja Isten igéje, hogy Jézus egy gyermeket állított eléjük, és azt mondta nekik, hogy ha ilyenek nem lesztek, mint ez a gyermek, akkor nem mehettek be az Isten országába. Mi is az a tulajdonság, amit Jézus ennek a gyermeknek a tulajdonságai közül elé állított? Mi is az, amit a szívükre akart helyezni? Hogy mi is ez, majd mindjárt elmondom, de először arról szeretnék beszélni, hogy vajon a tanítványok megértették-e ezt. Mert mindig az a kérdés, hogy ha az Úr Jézus tanítani akar bennünket, és bármilyen példát állít elénk, mi hajlamosak vagyunk-e arra, hogy tanuljunk? Hogy megértjük-e azt? Vagy ha megértjük, akkor cselekesszük-e ezeket? És én úgy látom a tanítványok életéből is, és úgy látom sokszor a magunk életéből is, és nem akarom ebből magamat kivenni, mert mindannyian ilyenek vagyunk, hogy tulajdonképpen olyan sokszor vesszük észre, és Jézusnak is, Jézus is látja az életünkben, hogy nem tanulunk ezekből az lehetőségekből. Nem tanulunk abból, amit sokszor Jézus elénk állít. Emlékezzünk csak éppen, amikor Jézus mondja, hogy olyan régóta veletek vagyok, és még mindig nem ismertetek meg engem. Olyan régóta tanítalak benneteket, és még mindig ugyanott vagytok. És ezért mondja itt az apostol is az előbb, amikor felolvastam a zsidókhoz írt levélben, hogy már régen tanítóknak kéne lennetek, és még mindig az alapokra kell benneteket tanítani. Hogy van ez, hogy nem érti meg az ember? Hogy nem tanulja meg az ember azt, hogy Isten hova akar bennünket elvezérelni? És mint hogyha egy helyben topognánk a mi kis hívő életünkben. Nem jutunk előre. És hagyj említsem azt a történetet, amikor Jézus Péterrel beszélget már, és Péternek elmondja azt, hogy Péternek milyen halállal kell majd meghalni. Ugye egy kedves kis beszélgetés, az Úr Jézus beszélget Péterrel, mint hogyha azt látnánk, hogy most egy fontos része ez Péter életének, hisz Jézus nem csak arról beszél, hogy ő milyen halállal fog meghalni, hanem egy kicsit felé akarja őt arra készíteni, hogy Péter, én nagy feladatot bízok rád. Te vagy a kőszikla. Neked fontos dolgod van a tanítványokkal, a testvéreiddel kapcsolatban. Én már nem leszek veletek, de te itt leszel, és egy nagyon-nagyon nagy feladat az, amit én rád bízok. És most sok mindent szeretnék elmondani neked, és nézzük csak, hogy mi történik. Miközben Jézus mondja neki, hogy Péter, hát majd ezek lesznek, ezekre figyelj oda, lesznek kísértéseid. Péter hátra tekint, és meglátja János, és azt mondja, hogy igen, Uram, de mi lesz vele? Ugye milyen érdekes ez a dolog? Majdnem azt mondhatám, és mondhatom is ezt, hogy Jézus azt mondja, hogy az én szavaim lélek és élet. Amikor Jézus a lélek, lelket és az életet akarja elé adni a szavaival, hogy felkészítse, mire gondol Péter? Mint hogyha ott se lenne a füle, mint hogyha ő sem lenne ott, hanem hátranézés, azt látja, hogy ott van János, hogy vajon vele mi lesz. Most akkor neki jobb lesz, ő majd többet fog kapni, vagy ő milyen szerepe lesz neki a te munkádban. Lehetne ez még pozitív is abból a szempontból, hogyha Péter azért kérdezte volna, hogy Uram, hát neki milyen lesz, kell érte imádkoznom, kell nekem neki segíteni, kell valamit tennem, mert hát ha engem erre hívtál el, hogy ilyen feladatokat lássak el, akkor vajon Jánosnak miben tudjak segíteni, bár ez lett volna, de a történetből kiderül, hogy nem ez történt, hanem már megint ott van. Az összemérés, egymás összemérése, már megint ott van az irigység, már megint ott van a nagyravágyás. Hát mi változott? Mi az, amiért Jézus egy kicsi gyermeket állít a tanítványok elé? És hogy megértsük ezt, szeretnék Jézusnak vagy Pál apostolnak egy gondolatára fókuszálni, ami talán megmagyarázza ezeket a dolgokat, és ez pedig az első korintusi levélben található a 14. fejezetben, amikor az apostol a lelki ajándékokról beszél, annak az elnyeréséről beszél, arról, hogy ezek az ajándékok mivé változtatták a testvéreket is, milyen megosztottság van a gyülekezetben, mert azon vitatkoznak, hogy kinek van nagyobb ajándéka, és arról, hogy ezek a tanítványok arról akarják lemérni magukat, hogy ki az, aki birtokolja ezeket az ajándékokat. És akkor ott Pál apostol azt mondja a korintusi gyülekezetnek, akik szintén ilyen versenypályán futnak sajnos egymás ellen, hogy atyám fiai, ne legyetek gyermekek értelemben, hanem gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig legyetek felnőttek. Mint hogyha azt mondaná, hogy ne legyetek már ilyen gyerekesek. És tényleg valóban sokszor azt látjuk, hogy olyan gyerekesek vagyunk. Olyan sokszor nézünk és gondolkodunk olyan gyerekes módon, amit talán a másikban, ha valaki ilyet csinál, akkor még kicsit meg is sajnáljuk őt emiatt. Azt mondja, ne legyetek már ilyen gyerekesek értelemben. Miben legyetek gyerekesek? A gonoszságban. A legnagyobb bajunk, testvérek, hogy nem tudjuk elfogadni a kritikát. Mert újra és újra lelepleződik benne, amikor Isten kritika alá fog. Vagy lehet, hogy időnként emberek által fog Isten kritika alá, hogy előbb-utóbb bocsánat a kifejezésért, de nem én mondom ezt, hanem Isten igéje, egyszer csak lelepleződik az én gonoszságom. Persze mi mondhatjuk ezt szebben is, mondhatjuk azt, hogy hát vannak rossz tulajdonságaim, amit egyszer csak észreveszek, vagy mások észrevesznek, de Isten igéje ezekről a dolgokról azt mondja, hogy lelepleződnek a mi gonoszságaink, a bűneink, amit szeretnénk rejtegetni. És a hívő embernek egy nagyon nagy kísértése ez, és különösen a hívő embereknek nagy kísértése ez, hogy nem akarunk szembesülni a mi hibáinkkal. Mert ugye mi arról teszünk bizonságot, hogy Jézus megszabadított a bűnöktől. Arról teszünk bizonságot, hogy Isten képes elvenni a mi bűneinket, a mi úgynevezett rossz tulajdonságainkat, vagy elvenni a mi gonoszságunkat. Igen, igyekszünk megváltozni. De nem mondhatjuk, hogy már elértük volna, hogy már tökéletesek lennénk. És a hívő ember sajnos eljut odáig, hogy hogy nem meri bevallani, hogy de még nem vagyok tökéletes. Én azért kedvelem nagyon Pál apostolt, aki azt mondja, hogy én nem mondom, hogy elértem volna, nem mondom, hogy tökéletes lennék. És viszont azt látom, hogy mi hívő emberek pedig úgy el vagyunk a magunk tökéletességével. Hát minket megváltott az Úr. Mi tökéletesek vagyunk, mert Isten tökéletessé tud formálni. Pedig tele vagyunk hibákkal, tele vagyunk erőtlenségekkel. Csak ezt nem szeretjük mutogatni. Ezt szeretjük titkolni. Hogyan? Hát látjuk a tanítványok életében. Látjuk a tanítványok rangvitájában. Úgy, hogy másokat veszünk kritika alá. Azzal, hogy én azért, hogy az én hibáimat rejtegessem, ezért megpróbálom a mások hibáit talán kidomborítani. A farizeusi gondolkodás, amiről az Úr Jézus sokszor beszél, és a farizeusi hiba, amit újra és újra kritika alá von az Úr Jézus, az egy ilyen gondolkodás, hogy a magunk gyengeségeit úgy leplezzük, hogy törvényeskedőkké válunk. Vagyis a mások szemében meglátjuk a gerendát, és ezt ugye, vagy a szálkát, bocsánat, és ezt szeretnénk gerenda nagyságúvá változtatni, miközben, ami ott van a mi szemünkben lévő gerenda, ahogy Jézus mondja, azt pedig úgy próbáljuk beállítani, mintha nem is volna. Tehát, hogy ez a gyermeki probléma, ez az a gonoszság, amiben azt mondja az Úr, hogy ez a gonoszság ne legyen ott az én életemben. És ezért mondja Jézus a farizeusoknak, hogy ti megszűritek a szúnyogot, de a tenyét pedig elnyelitek. Vagyis felnagyítjátok azokat a dolgokat, amelyek mások életében vannak. Azért, hogy eltereljétek a hibát a ti életetekről. Mert nem szeretjük a kritikát. És ez odáig eljuthat a hívő ember életében, amit talán az a példa tükröz legjobban, vagy világít meg legjobban, amit Jézus mond el két embernek az imádságáról. Többször említjük ezt a példát, amit Jézus mond el, hogy két ember megy fel egyidejűleg imádkozni. Egyik egy farizeus, a másik pedig egy vámszedő. És ugye itt a történet nem arról szól, hogy ez a farizeus emberek előtt akar bizonygatni, hanem eljutunk odáig, hogy a hívő ember tulajdonképpen Isten előtt is elkezd bizonygatni. És ugye elmondja ez a farizeus, hogy köszönöm neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik. És akkor szépen elmondja, hogy mi az, amit én megtettem, vagy én azért látszik rajtam, hogy hívő ember vagyok, hogy vallásos ember vagyok, hisz templomba járok, hisz adakozom, segítek, tehát, hogy jól mennek a dolgok, és milyen jó ezt látni, és az a másik ember pedig, hát, még fel se tudnám sorolni azt a hibát, ami az ő életében jelen van. És ugye Jézus példázatából kiderül, hogy hát ez nem így van. És nem az volt a baj, hogy ez a farizeus ezeket a dolgokat nem cselekedte meg. Mert nyilván ő igyekezett. A baj az, hogy a kritikát nem tudta elfogadni. És mindig ez a baj velünk is, hogy úgy gondoljuk, hogy mi jobbak vagyunk valakitől, mi többre vagyunk méltók, mint mások. És azt mondja az ige, hogy nem a farizeus ment haza megigazulva, Nem a farizeus kapta meg Isten dicséretét, hanem az az egyetlen, vagy az a tényleg nyomorult ember, aki még föl sem merte emelni a tekintetét, mert magát ítélte meg. Magát, maga életében látta azt, hogy Isten igéje az vádolja őt. Mi az oka ennek a magatartásnak? Mi az oka, vagy mi lehet az oka a mi életünkben is? Ott a zsidókhoz írt levélben a 11. felolvasott rész 11. versében mondja az apostol azt, mert restek lettetek a hallásra. Restek lettetek a hallásra. Miért van az, hogy olyan szépen elkezdett hívő életek egyszer csak megtorpannak? Miért van az, hogy elindultunk az Úrnak az útján, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy olyan erőtlenekké lettünk? Hogy vajon már nincsen bennünk ez a tűz, ami valamikor volt. Valami megváltozott. Azt mondja az ige, hogy restek lettetek. Testvérek, nagyon jó lenne megérteni, hogy a hívő élet az egy harc. Pál azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül eltétetett nékem az életnek koronája. Mi az, amiért el szoktunk mi ebben a harcban fárazni? Azért, mert restek lettetek a hallásra. Pál azt mondja, hogy én nem mondom, hogy elértem volna, de most is igyekszem. Nem a könnyebb útat akarom választani, hanem igen, vállalom a harcokat. Vállalom azt a harcot, amiben megharcolom a hitnek a szí harcát. De ez nem megy másképpen, csak úgy, hogyha figyelek az Isten szavára. Ha megértem azt, hogy amit Isten nekem mond, az lélek és élet. Nem véletlenül mondja Pál apostol azt az ifjú Timóteusnak, amit remélem mindannyian ismerünk még, és megtanultunk már, hisz a konfirmációnak egy nagyon fontos üzenete, amikor azt mondja, hogy a teljes írás, amely Istentől ikletett egész, amely hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, és elmondja, hogy miért, hogy tökéletes legyen Isten gyermeke, vagy Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Testvérek, ez az pálapostoli üzenet, amit az ifjú Timóteusnak mond el, ez egy nagyon fontos része a Bibliának. Én el merem mondani azt, hogy van olyan fontos üzenete, mint annak, hogy úgy szerette Isten a világot. Mert az egyik dolog, hogy eljutunk oda, hogy megértettük, hogy Isten elhívott bennünket, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az életünknek a kezdete. De hogyha itt megállunk, akkor nem jutunk el oda, ahova Isten bennünket el akar vezetni, a teljes győzelemre. És ehhez pedig szükségünk van arra, hogy megértsük, hogy ő az, aki tökéletessé tud bennünket tenni minden jó cselekedetre. És mi pedig, az ige azt mondja, hogy újra és újra restek vagyunk a hallásra, a tanulásra. És amikor restekké válunk a tanulásra és a hallásra, akkor jön a kísértő, és akkor jön a törvényeskedés, akkor jönnek azok a gondolatok és azok az események, amelyek a tanítványoknál is előjöttek, hogy ki a nagyobb. De hova vezet ez bennünket? Oda, hogy a hívő életünk erőtlenné válik, és oda, hogy Istennek meg kell szólítani bennünket. Testvérek, fontos az, amit a jelenések könyvében olvasunk. Amikor az Úr Jézus megszólítja a 7 gyülekezetet, és azt látjuk, hogy a gyülekezetek nagy részében talán 1 vagy 2 gyülekezet van az, akinél az Úr Jézus nem hoz fel valamit ellenük. De a többi gyülekezet, a nagy gyülekezetek, az erős gyülekezetek, ahol Jézus elmondja, hogy látom a dolgaidat, örülök sok-sok dolognak, ami történt a te életedben, és látom azokat a változásokat, amik történtek, de valahol mindenütt elakad valami. Mert az első szeretetedet elhagytad, mert valami más van. Tehát mindig van valami, amit láthatunk ezeknél a gyülekezeteknél. És van egy nagyon fontos dolog mindegyik gyülekezethez írt levélben. Ez pedig azt mondja, az, hogy térj meg, változz meg. Mert ha nem, eljövök, és ott a gyertyatartódat kimozdítom. Tehát az életet, a győzelmet, a végső győzelmet nem más biztosítja nálunk, vagy számunkra, mint az Isten szava, az Úr Jézus szava, amely lélek és élet. És amiben nekünk bele kell kapaszkodni, és amit nekünk komolyan kell venni. És hogyha észrevesszük azt, testvérek, és ezt vegyük komolyan, hogy már nem vagyok hajlandó elfogadni a kritikát, ha már nem vagyok hajlandó arra, hogy megalázom magam, és bevallom, hogy tényleg vétkeztem, hanem állandóan mentegetem magam, ha állandóan másokra mutogatok, akkor vegyük észre, hogy rossz úton járunk, mert akkor már nincs ott az alázat. Az Úr pedig azt mondja, hogy térj meg, vedd komolyan a kritikát, vedd komolyan azt, amit én neked mondok, és hogyha megtérsz, akkor mehetsz tovább győzelmesen a keskeny úton, és a győzelem a tiéd lesz. Noha, nektek már régen tanítóknak kéne lennetek, mondja az apostol, de még mindig az alapokra kell tanítani titeket. Ne legyetek restek a hallásra, hanem halljátok meg az Isten szavát, épüljetek, gyarapodjatok, növekedjetek, és hagyjátok el azt a gonoszságot, ami szívünknek az alapja, a bűn gonoszsága, és induljunk a megújulás útján, hogy győzelmes életet élhessünk. Én azt kívánom, hogy ne legyünk feledékeny hallgatók, hogy ne maradjunk gyermekek értelemben, hanem maradjunk gyermekek gonoszságban, értelemben, a Krisztus megismerésében, a neki való szolgálatban, az ő követésében, az ő szavának hallgatásában legyünk felnőttek, és legyen miénk az a győzelem, amit Isten nekünk megígért. Isten ebben erősítsen meg bennünket. Amen.